Köszönöm neked, Uram, hogy abban a világban, amelyben a tömeg, a sok, a bekebelezés, a leigázás, a legyőzés, a kifosztás, és a kifosztás által a gyarapodás szelleme uralkodik, közöd velünk, hogy személyesen ismersz, személyesen törődsz velünk, személyesen keresel bennünket, hogy megértsük azt, hogy Te vagy, aki mindenkiért meghaltál, hogy mind egyenként vele találkozunk, és közösségben legyünk veled, Uram. Drága Jézus Krisztus, imádkozom, hogy a szívünket Te hangold át. Segíts, hogy felröccsüljünk az ördög csapdáiból, hogy ne hiába fussunk, Uram. Hogy ne fussunk olyan dolgok után, és olyan dolgokban, amelyek nem szerinted valóak, Uram. Segíts magunkat megalázni, Uram. Meghajtani a Te hatalmas kezed alatt, Istenem, hogy felmagasztaltassunk. Uram, hogyha jobban belegondolunk, akkor igazán azt érdemelnéd, hogy torkunk szakadtából dicsőítsünk és magasztaljunk Téged. Bocsáss meg, Istenem, amikor saját nyomorúság miatt az nehezünkre esik. Amikor magunkkal foglalkozunk, Uram, a nincsel, vagy a hiával léterünkkel, Uram, bocsáss meg nekünk, Istenem. Kérlek, drága Szent Szellem, hogy növeld a szívünkben az üdvösségnek az értékét ez a mai estén is, de ne csak most, hanem folytasd ezt a munkát az életünkben, hogy tényleg visszahajoljunk, visszatérjünk a gyökérhez, a Dávid gyökeréhez és ágához, aki a Krisztus. Munkálkodj, drága Szent Szellem, az ige által, tehát elevenni és élővé, ami szívünkben és életünkben, a názareti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Köszönjük a dicsőtök szolgálatát. Kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat a Máté evangélium a 11. fejezeténél. Közben a gyermekeket elbocsátjuk, az Úr áldja meg titeket, és áldja meg az Úr a tanítókat, és a vigyázókat, a gyerekvigyázókat, és akik segítenek, és készek a gyerekekkel foglalkozni. Kérlek benneteket, hogy az ige olvasására még álljunk föl. Tegyük ezt ne vallásos liturgiából, bár a liturgia az életnek folyama. Tehát az életből tegyük, az Istenet volt tiszteletből. Tegyük ezt. Máté 11:16-tól. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furjáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják, íme a falánk, és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az egekig, az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Mert a Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta, magasztalak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Révész Tamás, kérem, hogy imádkozz hangosan az ige hirdetéséért, és hallgatásáért is. Ámen. Foglaljatok helyet. Gondolkodtam az elmúlt napokban azon a világon, amelyben élünk, és amely körülvesz bennünket. Talán még beszélgettem is valakivel, és azt állapítottuk meg, hogy a globalizáció, mint jelenség, megállíthatatlanul járját a kultúrákat, nemzetállamokat, a társadalom legapló szegmenseit is. A globalizáció egy nagy óriás, amelyben érdekek vannak, célok vannak, és amelyben az egyén nem számít, és nem lényeges. A globalizáció, mint olyan hatalom, persze nem önmagában a globalizáció hatalom, hanem akik mögötte vannak, és a globalizációt viszik előre, mint olyan hatalom, amely fölötte van a nemzetállamok vezetőinek, politikusainak, mely hatalom által gyakorlatilag bábfigurákká lettek a különböző országok vezetői, mely hatalom a pénz és a pénzből fakadó gazdasági befolyásból nyeri az erejét, és uralkodik mindenkin és mindenem. Elgondolkodtam, hogy 100 esztendővel ezelőtt hogyan is működött egy vállalkozás Magyarországon. Egy vállalkozás úgy nézett ki, hogy volt valakinek egy szabósága, az nem akarta a szomszédvárosban is egy újabb szabóságot nyitni. Nem akarta, hogy a régió egyetlen szabósága ő legyen, hogy bezárja összes többi szabóság. Nem akarta, az nem gondolkodt azon, hogy a kövek másik országban is az ő szabóságainak a neve legyen kitéve a cégtáblára. Ő egyet akart, hogy az ő szabósága jól működjön, hogy a gyermekének át tudja adni ezt a szabóságot, hogy fölneve a gyerekét, és ilyen szempontból mind a ismereti tőkét, mind pedig gazdasági tőkét továbbadja, és akkor működött tovább a következő 10-20-30 évben, és ugyanazon a helyen ugyanaz a szabóság, vagy pékség, vagy cukrászda, az illetőnek a nevével fémjelezve. És nem gondolkodtak azon, hogy a növekedés azt jelenti, hogy kifosztom a szomszédvárosban lévő szabóságokat, tönkreteszem, oda nyitok mellé szabóságot, alámegyek az árakban, és tönkre fogom tenni, hogy megnyerjem azt a piacot is, mert én növekedni akarok, mert van tőkém, és van álbevétem és nyerességem, nyerességet szeretném befektetni, és szeretném megnyerni, leigázni. Milyen érdekes, hogy hozzászoktunk ahhoz a gondolkodásmódhoz, amely ma átjárja ezt a világot. Jelen pillanatban nem működik vállalkozás Magyarországon úgy, és a világon sem, hogy ne akarna ilyen módon növekedni. Mindenki növekedni akar, mindenki úgy érzi, hogyha nem fog növekedni, tönkre fog menni, és be fog szűkülni, és bizony sok szempontból van is igazság ebben, mert embertelen és kegyetlen világot élünk, és a nagy hal megeszi a kisebbet, ahogy szokták mondani. De gondolj bele, néhány évtized telt el, és a gondolkodása, ami a keresztényeknek is teljesen átprogramozódott. Mi keresztények is teljesen normálisnak látjuk azt, hogy így működik a világ. Nincs igazam? Hozzászoktunk, hogy így működik, és teljesen elfogadtuk, és benyeltük, hogy ez így normális. A borzasztó ebben az, hogy talán a mi kereszténységünkben is beszüremkedett ezek a mechanizmusok. De a keresztény életnek az előhaladása, a keresztény szolgálatok növekedése is elkezdett ezzel a szellemiséggel átitatódni. Hogy növekedni úgy lehet, ha máshol más leigázol, ha befekteted a tőkédet, amivel rendelkezel, a kapcsolati tőkét, gazdasági tőkét, szellemi tőkét, és leigázod, lenyomod, fölé kerekedsz a másiknak, és azt jelenti, hogy növekszik a minisztri vagy a szolgálat. Egy barátommal beszélgettünk, és azt mondta, hogy érdekes ez a mai nagy szolgálósdi, mert azt mondja, nem látok sehol Magyarországon olyat, hogy fölnevel valaki 3 evangélistát, és 1 evangélistát beállít a szomszéd gyülekezetbe, ahol nincs evangélista, hogy az növekedjen. Mindenki szeretne címet és rangot, és szeretné elismernék úgy, hogy ő akar nagy lenni. Ő akar elérni valamit. És kezdtem gondolkodni magamon is, hogy az én szívem is hogy áll ezekkel a dolgokkal, és kezdtem, hogy mélegelni a szívemet, hogy hogyan gondolkodom én, hogy mitől vagyok én boldog, hogy mitől érzem azt, hogy sikeres vagyok, mitől van az életemben, a bensőmben az, hogy igen, győztes vagyok, megnyertem most ezt a csatát, megnyertem, szuper, jött a következő csata, és akkor biztos boldogabb leszek, hogy mennyire szánalmasan beszélemkedett a szívembe a globalizált világnak a szellemisége és gondolkodásmódja több területen. Ebből fakad a fásultság sokszor, és ebből fakadnak azok az elvárás-centrikus keresztény szívek. Amikor egy keresztény ember akkor boldog az Isten, mert hát az a dolga, megáldja a hívőt. És persze úgy áldjon meg az Isten, hogy én elvárom. Ahogy a világban látom, hogy az áldás úgy működik, hogy növekszünk, leigázunk, megyünk előre, mások vállán, lábán, fején taposunk. És azt gondolom, hogy ez nem helyes. Még akkor is, hogyha a világ így működik, mi keresztények szemben úszunk az árral, és azt gondolom, hogy szívünkben teljesen másképpen kell, hogy helyre kerüljenek a dolgok. Az igét, amit olvastam, nem fogom végig magyarázni ezeket az igéket, nagyon tanulságos egyébként. Krisztus arról beszél, hogy jött János, és voltak a proféták, akik furjáztak, de nem táncoltak az emberek, síratót énekeltek, de nem sírtak. Tehát jött az Istentől az üzenet, azt mondja, Jézus, ha tudjátok befogadni, fogadjátok be, keresztül János, vagyis pontosabban bemerítő János Illés volt, tehát eljött Illés, ugye Illés szellemével jött el, azzal az elhívással, az a profétai küldetéssel, mint Illése maga korában, de az emberek nem fogadták el az ő predikációját. Aztán jött Jézus, a Krisztus, különleges módon jött el Krisztus, Isten volt, de mégis megengedte magának, hogy egy jászolba szülessen meg, egy nagyon szegény családban, egy nagyon szegény, egyszerű családban született meg Jézus Krisztus, egy ács volt az apja, háztartásbeli volt az édesanyja, nem volt diplomája egyiknek sem, tiszta szakmája volt, nem olvasom Ari Máté Józsefről sem, aki a sírt adta neki, bár gazdag ember volt, hogy arra törekedett volna, hogy vegyen még egy sírt a szomszédba is, mert ez jó biznisz lett volna, aki ugye a sírját odaadta Jézusnak, hogy beeltemessék. Egy másfajta világ és egy másfajta személy Jézus Krisztus, mint amit ma látunk sikeresnek. Mint amit ma elénk látunk, és néha azt látom, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták, hamis ébredések és hamis szellemirányzatok jönnek elő, akik Krisztus úgy akarják beállítani, mint amilyen a ma a világ szelleme szerint való sikeres ember. És nagyon meg kell rázzuk a szívünket ahhoz, hogyha furjáznak, akkor táncoljunk, és ha síradót énekelnek, akkor sírjunk. Tehát, hogy értsük, amit az Isten mondani akar nekünk. Mert a vakság és a süketség általánossá kezd válni a keresztény embereken. És megvezetve van a szívünk, meg van vezetve a szívünk, el van métez, és el van varázsolva az elménk és életünk, és már annyira benne vagyunk ebben a világban, hogy elhisszük, hogy már Krisztus is ugyanolyan, mint a szupervállalkozók ma. Vagy a sikeres áruház láncoknak a vezetői. Ez jelent, biztos, Jézus Krisztus biztos ilyen lenne ma. Hát ott mondjam neked, ki kell ábrándítsalak, mert Jézus Krisztus bár Isten fia volt, de végtelen egyszerű életet élt. Végtelen egyszerű. A legalsó rétegébb élt a társadalomnak. A legegyszerűbb szintre. Ráadásul ugye jászolba született, mert sokszor mondjuk, de nem kívánnám magunknak, hogy úgy szülessenek meg gyermekeink, hogy egy istállóba születnek meg. Igaz? Ezt nem kívánjuk magunknak, mondjuk az úgy gondolkodik a mai ember, hogy szükség van egzisztenciára ahhoz, hogy gyereket vállaljunk saját otthonra, megfelelő pénzmennyiségre, hát ezt Isten is megértheti, hát tudja az Úr, és teljesen ráálltunk olyan elvárásokra, olyan gondolkodásmódra, amelyet a Biblia nem támaszt igazán alá. Hanem ez a világ támasztja alá, és annak a szelleme, amiben élünk. Érzitek a különbséget? És azt mondja Krisztus, hogy az ő cselekedetei igazolódnak, vagy az ő küldetése a cselekedeteiben igazolódott, hogy ő igaz. Mennyire értékelette, vagy én, a Krisztus cselekedeteit az életedben? Mit jelent neked az, hogy Krisztus cselekedett az életedben, vagy életemben? Érdekes volt beszélgetőm a barátkozókkal arra, hogy ki hogyan jutott hitre. Hogy a szél, amely fújt arról, amerre akart, hogyan mozgatta a vizet, az Istennek az igéjét az életünkben, hogy hitre jussunk. És nagyon megdöbbentő volt, hogy tényleg nem tudjuk megmondani, hogy honnan és hova, csak éreztük a hatását, és hit támadt a szívünkben. Kérdezem tőled, nem óriási dolog az, hogy tudsz hinni? Most gondolj bele, hogy ebben a világban, ahol ma élünk, te hiszel Isten létezésében, hiszed, hogy van mennyország. Hát te bolond vagy? Hát normális vagy? Te elhiszed ezt a marhaságot? És milyen csoda, hogy bár a világ ezt mondja, és ez jön, lehet, hogy nem mondják ezt ki, De a szellem ezt mondja ennek a világnak, minden erről szól, hogy ez egy baromság. Tehát figyelj, már hát át kéne gázolnod a másikon, keresztény vagy, nem veszel a csúszópénzt. Hát normális vagy. Hát miből lesz lakásod? Miből lesz autód? Hát ilyen cikk, hogy nincs új ruhád? Hát vedd el! Pipogya vagy? És milyen csoda, hogy te ennek ellenére hiszel. Gondolkodtál már ezen? Milyen csoda, hogy te azt hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, te személyes megváltod, és ebben a hitben neked szabadság van a bűntől. Átjárja a szívedet a megbocsátás, és felszabadult a te életed, és békességed van. Nem csoda? Nem igazolódott Krisztusnak beszéde a cselekedeteiben, az életedben? Mit szeretné még? Mit tegyen az Úr? Hogy azt mondd, hogy imádlak, dicsérlek téged. Torkom szakadtából, teljes erőmből imádlak téged, Uram. De hát valahol a kereszténységben én nem ezt látom, hogy ilyen hozzáállásunk van. Az Urat teljesen akarjuk imádni, mert méltó rá, mert hitet adott. Mi kéne még, hogy imád az Urat, vagy imádjam az Urat? Hogyan gondolkodunk mi emberek, mi kereszti emberek? Mi az értékrend? A világnak a folyása? A világ szelleme határozza meg a gondolkodásmódunkat? Vagy Isten szelleme? A kettő nem ugyanaz. És egyre messzebb van egymástól. Amiképpen a világból kezd kivonulni Isten szelleme, az engedetlenség és a bűnök sokasága miatt, és kezd az antikrisztusi szellem uralkodni, a látszólagos, a világosság angyalának tűnő, de velei gonosz, és Isten ellensége, és annak szelleme, azonképpen kezd elválni, és egyre távolabb kerülni a mi szívünk, és a mi gondolkodásunk, és mi értékrendünk azzal, amit a világban trendként, normálisként látunk. Így van? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy Galileában rengeteg csodát tettem, Korazinban, Betsainában, Kapernaumban, a csodáinak legtöbb része, tudjátok, galileai működésére esett. Az északi ország részben szolgált Jézus Krisztus nagyon sokat ezekben a városokban, és azt mondja, a Sodomában és Gomorában történtek volna ezek a csodák, még mai napig is lenne, mert hittek volna. Ti meg ennyi csodát láttatok, és nem hisztek. De mondom nektek, hogy emiatt óriási ítéletben lesz részetek. Mert furjáztunk, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Tehát szóltam, és nem engedtétek a szívetekbe. Figyelmeztettelek, de nem tértetek meg. Megtettem, de nem értékeltétek. Nem mondhatjuk azt, hogy ebben a gyülekezetben, vagy a kereszténység mai korszakában nem látnánk az Isten cselekedeteit és Isten működő hatalmát megnyilvánulni gyógyulásokban, gyerekben és csodákban. De azt gondolom, hogy nem vagyunk hátrább, mint Korazin, Betsaida és Kapernaum. Amiket az Isten a szemünk látára cselekszik. Ezben a napokban, akár a személyes életünkben, a gyülekezetünkben, a környezetünkben. Mégis úgy látom, hogy a kereszténységünk egy, mint egy ilyen méla álomban lenne néha, ilyen homályos lenne a szemünk, és nem látnánk meg az Úrnak a csodáit, hatalmát és erejét. Mint hogy ezt nem is értékelnénk. Mint hogyha mi is azt kezdenénk értékelni, amit ez a világ kezd értékelni. Akkor leszek boldog, ha ugyanúgy növekszik, ugyanúgy megy előre, ugyanúgy prosperál, ugyanúgy sikeres lesz, ugyanúgy győzök, mint a világ. Csak hogy ez nem ugyanaz a szellem, amely Krisztusban lakozott, és a keresztényben lakozik, hanem az a világnak a szelleme. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy abban az időben megszólalt Jézus, miután ezeket mondta, és ezt mondta, magasztallak, Atyám, menj és föld ura. Jézus Krisztus elkezdi dicsőíteni az Istent. Mi Atyánk, hogy a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ugye így kezdi Jézus Krisztus az imáját, magasztaltassék fel a szent neved, Uram, dicsőítelek téged, magasztalak, pedig nem volt túl rózsás a látvány, amit látott Jézus Krisztus. És azt mondja itt, hogy azért magasztalja az Atyát, mert valamit lát. Mert elrejtette ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Azt mondja az Isten igéje, hogy a bölcsek és a mindent megvizsgáló okoskodók nem értik az Isten dolgait. akik önmaguk szerint bölcsek, és ilyen mindent megvizsgálni akaró okoskodók az Istennel szemben. Tehát a Biblia pusztán ilyen okoskodása való nekik, hogy mindent ők megvizsgáljanak, majd is, ha úgy látják, hogy az jó, akkor az Istentől van. És ha úgy látják, hogy az nem jó, akkor az nem az Istentől van. Azt mondja, Júri, na ezek nem értenek semmit. Akik így gondolkodnak, hogy magukat bősnek, okosnak és értelmesnek tartják, és így vizsgálgatják az igét. Vizsgálódnak, tudakozódnak. Csak a különbség az, hogy az agyukban vannak dolgok, de a szívük nagyon messze van. Egy araszni csupán a távolság, csak nem tudták megtenni. Tehát vizsgálják, de nem értik. És hogy nem értik, ez abban mutatkozik, hogy nem azt szerint élnek. Mert aki érti az igét, az azt szerint ez élni. Mert megértett, hogy ez jó. Amen. Aki csak vizsgálja az igét, meg tud az igéről, az nem azt szerint él. Mert tudja az igét, de nem azt szerint jár. Aki viszont megértette az igét, az tudja, hogy ez jó. Mert megértette, hogy ez jó. Külön tudja választani a jót a rossztól, és tud Isten szerint való módon járni és élni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elrejtett ezeket a bölcsek és értelmesek előtt, és felfedted a gyermekeknek, tehát leleplezted a gyermekeknek, és a gyermekek kifejezés a Bibliában a legkisebb gyermekekről, a csecsszopókról, a beszélni nem tudó gyermekekről használja a görög. Tehát azokat a gyermeket hozza a görög, akik még beszélni sem tudnak, csecsszopók, akik annyira rá vannak utalva az anyjukra, hogy mikor sírnak, az anyja a keblére veszi és elkezdi szoptatni, akkor úgy megnyugszik, és ez elég. Semmi más nem kell neki. Figyelj meg egy gyereket. Az csak legyen meleg, kapjon enni, kész. Nem kell neki más. Nem, hogy autót akarok. Házat szeretnék. Szeretném menni a vállalkozásom, minden a következő városban is szeretném leigázni az ott lévő, mit tudom, milyen biznisz partnereket. Én akarom megnyerni. Én akarok az egész országban, Európában leghatalmasabb lenni. És akkor elkezd szopni a anya keblén, miután ezt elmondta. Hogy ez gáz. Tehát ugye ez nem hinni lehetese. Tehát ennyire azért ne lehetessenek be. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten fölfedte az ő tervét, az ő személyét azoknak az embereknek, akik azt mondták, hogy nekem elég. Nekem elég vagy te. És semmi nem kell. Csak ezek értik meg az Isten dolgait. És aki nem így gondolkodik, nem ért az Isten dolgait, bármennyire is játssza, hogy érti. Ez csak a világ szelleme által való képmutatás, amely szintén benne van a pakliban, legyél vallásos képmutató, csinálj úgy, mintha hinnéd, megélnéd a kereszténységet. Karizmatikus a gyülekezetekben színeződik, konzervatívokban meg fapofával is működik, tehát egyik mosolyogva, a másik fapofával, de tök mindegy, ugyanaz a vallásosság. És ugyanaz a szellem. De milyen nagyszerű dolog az, hogyha nem variálok, nem okoskodok, nem ügyeskerek, csak egyszerűen megadom magam, és azt mondom, nekem elég vagy, Uram. Igazából semmi másra nincs szüksége. És tök mindegy, hogy mi történik velem, én nem ettől leszek boldog. És akkor bármid van, és bármim van, mindentől szabad tudok lenni. De csak így. Amúgy még rabja vagyok mindennek, amit megszereztem, talán véres verejtékkel, talán kimádkozva, kiszellemi harcolva, vagy mit tudom, milyen módszereket lehet használni, ugye már, én felvilágosult keresztényként. Azt mondja Isten igéje, hogy az én atyám mindent átadott nekem, ami azt jelenti, ugye, hogy maga mellé emelt, mondja Krisztus, és nem tartott meg magának semmit hatalmából, teljes hatalmát nekem adta. Hoppá! Az Isten teljes hatalmával, világteremtő bölcsességével és gazdagságával járt közöttünk a Krisztus. Tehát amit a leggazdagabb áruházlánc, hogy vállalkozás meg szeretne szerezni ezen a földön, azzal Krisztus minden rendelkezett. Mert ő alkotta. És az övé. Ő a jogos tulajdonosa. Mindennek birtokában volt, mégis a legszegélyebb családba született meg, és mindvégig végtelen egyszerű életet élt. Tehát aki Krisztus nézte, nem hitte, hogy király. Nem hitték el, hogy király. Próbáld a királyt csinálni belőle, de nem tud úgy viselkedni a templom, amikor bemennek, kihaigálta a kofárokat, meg az állósokat, és megzavarodtak, hogy akkor lehet mégse a király. Maga keresztelő János, bemerítő János, pontosan így van, bemerítő János is, megzavarodik, amikor hallja a börtönben a híreket, hogy hát még mindig nem ment be Jeruzsálembe, nem űztek a rómaiakat, és nem toborozott hadsereget, és nem jöttek a mennybe az angyalok, hanem ez egyszerűen csak egy saruba mászkál, jobbra-balra prédikál, és tartják. Tehát eltartják ott a gazdag asszonyok. Ha volt mit enni, ettek, ha nem volt mit enni, nem ettek. Ha nem volt mit enni, búzakalászokat mozsogattak, és abból ettek egy kis búzamagot. Különösebben nem látjuk, hogy pékséget alapított volna, de még azt sem láttam, hogy átvettem az édesapjának az ácsüzemét. Jézus Krisztus is akkor ott a galileai térségben, mondjuk ott Kapernaumban, Betsaidában, már ott prédikál, akkor megalapítja a názareti cégeket. Nevetünk rajta, de érzed, hogy mennyire más a Krisztus gondolkodása a miénktől, az enyémtől, vagy a tiédtől, vagy ettől a világtól. És neki nem volt probléma, hogy egy istállóba születni meg, és borzasztó szegénységbe, egyszerűségbe volt egy ruhája, egy köntöse, ennyi volt a vagyona, meg egy sarulja volt a lábán, és kész. Elég volt ahhoz, hogy a világ legfontosabb küldetését elvégezze. Nem kell se projektor, se autó, se hangfal, se mikrofon, se gitár, semmi nem kellett neki. Elég volt ahhoz, hogy 3 év alatt minden városban, minden településben hirdesse az evangéliumot, és jelek és csodák erre kísérje az ő útját. Megmászta többször a jeruzsálemi dombokat, hegyeket, Jerikóra is felkaptatott, ugye. Nem volt neki probléma, nem zúgolódott, jaj, Istenem, atyám, hát nehéz már, adhatná egy robogót legalább. Szóval érzed? Miért szeretem én az Istent? De miért szeretel az Istent? Nem költői kérdés, válaszold meg. Miért szeretel az Istent? Gondold végig. Mi hoz lázban, mi melegíti meg a szívet, ha arra gondolsz, hogy Isten az vagy azt tette veled, vagy azt adta. És nekem én is zacírossa meg az arcodat, mert rossz hírem van, előbb-utóbb összetörik. Azt mondja, tehát az Úr is, hogy az én atyám mindent átadott nekem. Mindent. Érzed? Tehát az Isten teljes hatalmával, tekintélyével, gazdagságával járt Jézus Krisztus a földön, amelyet ő alkotott. Reál néze van teremtve. Érted? És megengedte magának, hogy egy végtelen, egyszerű, szegény családban nagyon szerényen élj az életét. Nem furcsa? Mi is a sikeres keresztény életnek a titka? Mit mondunk mi sikeres keresztény életnek? Ugye kereszténynek lenne azt jelenti Krisztus követni. Neked mit jelent? A Szentírás szerint a való gondolkodásmódom értékrendem, vagy a világ szelleme szerint való? Amelyik szellem hatása az életemre, azt határozza, hogy boldog vagyok, vagy boldogtalan. Vagy teljes vagyok, vagy mindig úgy érzem, hogy kajtatni kell, koslatni kell, mert valamire még szükségem van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És az, akinek a fiú akarja kijelenteni, tehát azt mondja, akinek a fiú leleplezi. Tehát ugyanerről van szó, mint az előbb olvastunk, hogy a gyermekeknek leleplezi az Úr magát, és ugyanígy leplezi le a Krisztus az atyát és a gyermeki szíveknek. Tehát mindig tapasztaljuk a lelkigondozói beszélgetésekben, hogy keresztényeknek nagy problémáik van azzal, hogy nem tudják megragadni az Isten, mint atyát. De sokszor ez azért van, mert mi keresztények néha nem tudunk olyan gyermekeiszerűséggel közelni az atyához, mint amilyennek egy gyermeknek szükséges, vagy természetéből fakad, hanem variálunk. Kívánságaink vannak. Listákat írunk az Istennek, hogy milyennek kéne lennie hozzánk. Vagy ha ő az atya, akkor ilyennek kéne lenni. És nem engedjük meg, hogy egyszerűen fiú leleplezze előttünk. Feltárja, fölfedje a mi szívünkben, szellemünkben, hogy milyen is az Isten, milyen is az atya. Azt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Talán nem kell sokat mondanom ezekről az igékről. megfáradni a gyakorlásban, a gyakorlatozásban, a vallásos formákban, az erőködésben, a tevékenységben, a cselekedetekben, a buzgóságban, hogy elfáradni. Nézd meg, hogy amikor elhangolódik a szíve az embernek, és ebben a világban úgy kezd élni, hogy nem a Szent Szellemtől, hanem a világ szellemétől van, akkor elfárad. Belefárad. Végtelenül ki lehet merülni. Ebben a folyásban vagy benne. Így van? Mikor tettek a tevékenységek, a siker, a minden pörög az életed, mikor beszélgettünk tesókkal, és mondják, hogy olyan fáradt vagyok, olyan nem tudok most a szolgálatot végezni, hogy nehéz már. És akkor mondtam, csak úgy most csak fölteszem mindig a kérdést ilyenkor, hogy akkor csinálj meg egy olyan alkalmat, amikor arra beszélünk, ki miben fáradt el. Tehát annyira fáradtak vagyunk, akkor nézzük már meg, mivel fáradtunk el. Tehát írjuk már, hogy mit csinálunk egy héten, és mivel mennyi időt töltünk. És akkor őszintén beszélgessünk már arról, na mivel is fáradtunk el annyira? Lehet lenne egy-két meglepetés egymás száma, nekünk nem, mert mi tudjuk. Csak lehet néha nem merünk szembenézni, vagy mivel is fáradtunk el annyira. Azt mondja, jöjjetek én hozzám, hogy akik így megvagytok fáradva, elhangolódott a szívetek, a gondolkodásotok elhangolódott, elhajlott, jöjjetek én hozzám, azt mondja Jézus, vissza. Vagy oda. Kinek mikor? Valakinek vissza, valakinek meg először kell oda jönni. És azt mondja Jézus, hogy és megnyugvást adok nektek, hát szenzációs, ugyanis ez azt jelenti, ez a kifejezés, hogy és nálam megpihentek. Nálam biztonságban fogjátok érezni magatokat, nálam lenyugosztok, megpihentek, pontosan úgy, mint a csecsemő, amikor éhes, akkor az anya keblén ott van, és akkor cumizik, és akkor egyszer csak elalszik. Biztos anyák többször látod, aki ilyet meg már, akik gyakorol apák, hogy a gyerek, mikor cumizik, és akkor kész, elalszik. Hát persze utána büfészelés, még ilyesmi is van, de most azt a részét hagyjuk. Oké. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy jöjjetek én hozzá, mert így megvagytok fáradva, és így széjjel pörögtetek, így zakatol az agyatok, a szívetek, úgy érzitek, széjjel szakadtok már. Próbáltok így többet tenni az Istenért, de nem megy esse, nem okoz boldogságot. Azt mondja Jézus, hogy gyertek ide hozzá, nyugi. Azt mondja, én olyan nyugalomba helyezek benneteket. Itt nálam nyugalomba, a nyugalom állapotába kerültök, így megpihentek. Tehát olyan, mint mikor van, aki nagyon elfáradt, és akkor nagyon fáradt, hullafáradt, alig bír járni a lába, és vagy nagyon kényelmes ágy. Csak azt mondod, Uram, köszönöm, kitaláltad az alvást. Ez olyan nagyszerű dolog. Csak úgy elnyúlsz, kiterülsz, és nem zakatol semmi a fejedbe. Elengedtél már mindent, már úgyis már mindegy az egész. Elengedted, és akkor csak lefekszel, és úgy vagy, így nyugodtan pihensz. Mikor volt utoljára az életedben ilyen? Jézus azt mondja, hogy a vele töltött idők ilyenek. Amikor úgy benyugszol. Nem beájulsz, mint néha én is, hanem úgy lenyugszol, úgy lecsendesedsz. És úgy az értékrend úgy kezd visszahangolódni az elménkben, a szívünkben. Na mi is az értékes? Most mit érdekel engem most az, hogy most lesz, vagy nem lesz? Vagy igazán tényleg nem számít. És el tudsz engedni dolgokat. Úgy visszaáll az életünkbe az valódi érték, és a többi, ami látszólagos, ami mint olyan, mint ennek a világnak az ábrázata, ami egy látszólagos, és egyszer elmúlik. Nagyon ciki lesz egyébként, aki felteszi az életét erre a világnak a dolgaira. Mert egy napon, amikor fölkapcsolják a villanyt, kiderül, csak díszlet az egész. Gáz, nem? Gondolj bele, egész életében dolgozik valaki egy házért, és megszerzi a házat, és kiderül, hogy csak az egész egy ilyen purhab, vagy valami polifon lap az egész, és belépsz, és nincs benne semmi. Azért ez tök gáz lesz. Hát körülbelül ilyesmi. Tehát ennyi, még ennél is több, azt mondja a Biblia, hogy az ég, mint egy papírtekercs, fölgöngyölödik. És láthatóvá válik a szellemi valóság fizikális szemekkel is. A mennyei dicsőség. Most ez a csillagos ég eltakarja előlünk, a személyünk elől nem lesz látható, de teljesen valóságos, és napon teljesen nyilvánvaló és valóságos lesz az, ami neked, vagy nekem néha megfoghatatlannak tűnik fizikálisan, de szellemben nagyon is jól megragadható. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, iga, jöjjetek velem közösségbe. Azt mondja az ige. De az ige ugye két része van. Az igás állatoknak, tudjátok, amikor vitték az igás ökrök például a szekereket, akkor volt egy ilyen keret, középen egy osztás, középen föl volt a vonorúd. Nem tudom, hogy hívják, már, ezt már nem tudom, elfejtettem, de van egy neve ennek is. És az igával beledugták az állatok a fejüket, és akkor együtt húzták az igát, és össze voltak kötve, be voltak akasztva, és akkor nem lehetett kimenni abból, abban együtt voltak benne, még valaki nem akasztotta. Azt mondja az Úr, hogy gyertek így velem közösségbe. Vegyétek magatokra az én igámat, legyetek velem közösségbe, együtt velem. És azt látom, hogy a világ szelleme éppen ezt akarja megakadályozni, és ettől akar megfosztani téged és engem, hogy együtt legyél az Úrral. Igaz? Nem sok dolog, ami nehezebb ma a világban, mint együtt lenni az Úrral. Csak úgy nyugiba. Szerintem ma ez egyik legnagyobb kihívás a keresztény emberek számára. Hogy ne érezd soha feleslegesnek. Annyi munka van, annyi mindent csinálj, vasalni, menni, csinálj, dolgozni, a vállalkozás, hadd menj előre, befektetni, építeni, csinálj. Annyi mindent kell csinálni. Odáig eljutni, hogy az angol mondja, rest, nyugiba, elpihensz, elterülsz az Úrnál. Ez jó. És csak úgy, jaj. És csak úgy vagy. Tehát azt mondja Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Jézus ad egy leckét, azt mondja, hogy tanulnunk kell valamit tőle, hogy én szelíd vagyok, és azt mondja, végtelen egyszerűvé lettem. A görög kifejezés azt is jelenti, hogy közönségessé, mindenki számára elérhetővé, közel valóvá lettem. Tehát mint amikor mondja az ige, hogy levetette a isteni dicsőségét, és emberré lett hozzánk hasonlóvá, és itt erről beszél, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy legyetek egyszerűek. Legyetek közel az emberekhez, ha pedig közel vagytok hozzám, akkor így is fog működni az életedben. Minden, bárhol is emel az Úr. Ha Jézus ezt meg tudta tenni, isteni dicsőségében, hatalmában, hogy a legegyszerűbbekhez szabta magát, akkor azt gondolom, hogy ezt jó figyelni rá, és tanulni tőle. Ez egy nagyon fontos lecke a Krisztustól, hogy egyszerűvé legyünk. Udvarnoki András alapította a baptista teológiát, egyik alapítója volt, és azt mondta, hogy az a látásunk és küldetésünk, hogy igaz, hívő, jámbor, alázatos, és tudományosan is képzett szolgákat adjunk Jézus nyájának. Nem tudom, most hol tart a teológia. Ez alapján az értékrendek alapján, vagy bármelyik teológia. Hogy hol van a hangsúly téve. Úgy megfogott engem az embernek, ami a szívén volt 1906-ban, tehát több mint 100 éve, hogy igaz, hívő, jámbor, alázatos, és tudományosan is képzett embereket szeretnénk, úgy mellesleg. Tanuljátok meg tehát tőlem, hogy én borzasztó egyszerűvé lettem. Hát elképesztő. Tehát, amit Krisztus megengedett magának, semmivel nem segített rá. Semmilyen ilyen külső valamilyen nem segített rá arra, hogy valami hatalmat átadjon, valaminek látszódjon. Ő nem akart semminek látszani, ő csak egyszerűen az akart lenni, aki. És kész. És ez pont elég volt. Ez bejött. És működött. Szerintem neked is fog, meg nekem is. Azt mondja, hogy és megnyugvást találtok lelketeknek, tehát megint itt van az ugyanez a pszichéteknek, a lelki kavarotokban, a lelki kavarodásban azt mondja, hogy elnyugodtok, megnyugodtok, lecsendesedtek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Na hát, és érdekes kifejezések vannak itt. Igazán azt jelenti ez a kifejezés, hogy végül is, ha jobban meggondolod, az én terhem, az én igám nagyon csekély. Nagyon csekély. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az, amit az ő igájával teherként rád nehezedik, vagy rám nehezedik, azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, az egy nagyon csekély dolog. Ahhoz képest, amit te pöröksz a világ szellemének folyása és hatása alatt. Ahogy te abba belefáradsz. És ahogy éltél nélkülem, és amilyen lennél nélkülem. Tehát az iga, amelyet én adok neked, amelyért néhány keresztény még zúgor is, nehéz a szolgálat, mert nem akarnak szolgálni a keresztények. Vagy lehet lasszul összefogd, és néhány helyen, néhány embert, hogy mondjuk megmozgassanak néhány széket jobbról balra az Úrért. Mert olyan fáradt vagyok. Hát olyan nehéz. És azt mondja, hogy az ő terhe az nagyon csekély. Az nagyon kicsike ahhoz képest, amit az emberek a saját butaságok miatt hordoznak az életben. Tudod, amikor megtértem, és ezt már mondtam nektek, és most megint elgondolkodtam rajta, de nem akartam én gazdag lenni. Nem akartam én kocsit se. Nem akartam jó munkahelyet sem. Még jó feleséget se akartam. Gyereket se szerettem volna. Nem akartam én népszerű lenni. Nem akartam én sikeres lenni. Nem akartam, hogy megveregessék a vállamat, vagy odajönnek tizen, és mondják, hogy jó, prédikáltál. Nem akartam én semmit. Úgy voltam, hogy én boldog lennék, ha az egész átlévő életemet a legrosszabb gyülekezet hátsó padja alatt egy helyen eltölthetném, úgy, hogy tudom, üdvösségem van. Nem akartam én semmit, csak Bibliát olvasni. Egész nap. Már nem akartam biliárdozni menni, már nem akartam moziba menni, áldóan tekerettünk, lófráltunk, nem akartam marasákkal időt tölteni, én egyre vágytam. Egész nap Bibliát olvasni. Elmentem még dolgozni is, mert tudtam az Isten igéje szerint, hogy fontos dolgozni. De nem akartam őt karriert építeni. Nem gondoltam, hogy egyszer majd én leszek itt az igazgató. Nem is érdekelt az egész. Annyira örültem neki, hogy megbocsátotta Isten a bűneimet. Annyira hálás voltam, hogy leszedte rólam azt az iszonyú terhet, ami nyomta az én lelkemet. És ez elég volt nekem. És semmit többet nem akartam. Soha tovább, mikor nézegetem az életemet, annyi mindent akartam mostanára. És valahogy az első dolog, amit kaptam, az meg olyan halvány lett. És azt mondtam magamban, ez nem jó van így. Ez valami nincs rendben. Ez nem az Isten szerint való gondolkodásmód. Hát mit akarsz, kedvesem, te? Mit tegyen még érted az Isten? Nem vagy boldog, hogy meg vagy váltva a bűneidből, és nem kell pokolba jutnod? Nem elég. Hanem még, mit adjon még az Isten? Ha az üdvösséget nem értékel egy hívő ember, akkor nem méltó semmire. Szánalmasabb és nyomorultabb a legutolsó pogánynál is. És nézzétek meg, az egész világ arra nyomja az ember szívét, és a keresztény folyamok is, ezek a irányzatok, hogy ne az üdvösség legyen az érték. Mit tudom én, az ajándékok, a szolgálatok, a pénz, vagy mit, a siker, sok minden, de ez teljesen a világ. Ez a világ szelleme, ehhez Krisztusnak nem sok köze van. Ahogy én látom, így önmagában. De azt látom, tudod, hogy nekünk meg kell újulnunk keresztényeknek abban, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. És nem kell már pokorra jutnunk, hanem üdvösségünk van. És kész. Ha semmit nem adott volna az Isten, akkor is az egész hátlévő föld életünkben csak dicséretet zenghetnénk neki. És ha belegondolsz, szégyenhetjük magunkat, ha bármelyik vasárnap tudunk úgy ülni itt, hogy meg vagyok terhelve. Tudhatná az Isten is, hogy nekem szükségem van erre. Még olvasni egy igeverset is. És hittem is benne. És mégse adta meg. Nem is dicsőítelek. Milyen Isten az ilyen? Ember, ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Hogy jössz te ehhez? Az Isten ellen felemeld a lábad. A Teremtő Isten ellen. Hát hol élünk? És mondod, hogy hívő vagy? És a keresztényét tartod magad? Valami nagy gáz van. De Jézus azt mondja, gyere hozzám. Ha eleged van ebből, ha megterhelt ez az életmód téged, ha nyomasztja a szívedet ez a gondolkodásmód, és nyugodj le. Nyugodj le, hogy az értékrend helyére kerüljön benned. Az, hogy az atya szeretetéből a tékozó fiúnak nem azt mondta, hogy figyelj, barátom, állj be a szolgák közé, elpocsékoltál mindent. Tudod, a tékozó fiú, amikor ment az atyai házba, akkor azt mondta, hogy a szolgák közül egy leszek, a szolgák kenyerét fogom menni, és az már mindennél jobb nekem. Így szoktunk megtérni. A megtérés környékén így szoktunk lenni. Igaz, Vali? Emlékszem rád, amikor találkoztunk ott a pincében, és találkoztál Krisztussal újra megint a szíved, hogy sírtál? Nem kellett neked semmi. Csak Jézus. Nem kellett férj, meg gyerek, meg ház. Semmi. Csak Jézus. Amen. De gondold bele a te életedet. Gondolj bele, hogy te, mikor találkoztál Jézusra, mit akartál még? Semmit. Semmit nem akartál. Csak hogy megbocsássa a bűneidet az Isten. És elfogadjon az Isten. És kész. Mi történt velünk, hogy olyan messze kerültünk ettől? Azt mondja az Úr Jézus, gyertek hozzám vissza. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és egyszerű. Ne variáljatok annyit. De azért nem működik egy csomó dolog az életedben, mert annyit variáltok. Dávid a 131. Zsoltárban következőképpen gondolkodik, tesz vallást, beszél a lelkére. Uram, nem fuvalkodik fel szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Látod Dávidot, a királyt. Mindene megvolt már. Uralkodott, az Isten ígéretét birtokolta. A Izrael földje kiterjedt azon a határvidékre, amit Isten ígéretként adott a zsidóknak. És azt mondja Dávid, hogy így gondolkodom magamról, amikor érzem, hogy a lelkem az fuvalkodna fölfelé, nagyra vágyakozna, azt mondja, csendesítem, mint anya gyermekét. És azt mondja Dávid, azt mondja, most újra olyan az én lelkem, mint a gyermek. Most újra ott vagyok, hogy elég nekem a te kegyelmed. És semmi nem kell több. Szóval azt gondolom, hogy néha nekünk szükség megállni keresztényeknek is, és úgy csendesíteni a lelkünket, a szívünket. És úgy odáig eljutni, hogy most olyan megint a lelkem, mint a gyermek. Mindent el tudok hinni, mindent meg tudok ragadni, és igazán az érték nekem te vagy, Istenem. Amen. Az Úr is azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelve, és megnyugvást találtok, megpihenést találtok nálam, az én igámban, amely gyönyörűséges, könnyű, amely igazán boldoggá, szabaddá tesz titeket, mert az én terhem az csekély, ahhoz képest, amit most hordoztok nélkülem. Csekély. Az Úr szeretné, hogyha akik itt vagyunk, és az Úr nevét valljuk, azt tudnám mondani, Uram, nem kell nekem semmi. És most recseg ropog, mert sok mindent szeretnél. De sok mindent szeretnél, és amikor azt kéne kimondani, hogy nem kell nekem semmit, csak te vagy, tudod, hogy mennyi mindent el fogsz engedni? És az nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, mert régóta imádkozol, érte? Ígéretek kapcsolódnak hozzá. Várd a beteljesedését. Nagy reménységekkel vagy jövő felé. Az Úr is meg azt mondja neked, hogy jöjj hozzám. És legyél olyan, mint a gyermek. Engedd el. Mert ez most téged megterhel. Most úgy érzed, ez nehéz. De gyere hozzám. És az én igámat vedd fel. Elégedj meg azzal, amit kaptál. Hogy van üdvösséged. A többit engedd el. Úgy se tudod megváltoztatni. De ez már filozófia. Már nem akarok filozófálni. Az a kérdés, hogy Tudod-e azt mondani, tudom-e azt mondani, kinyújtva a kezemet, hogy Istenem, mindent elengedek. Mindent elengedek, hogy téged megragadhassalak. Gondolkodj egy kicsit ezen el. Vedd számba most magadba, a gondolataidba, hogy mennyi minden van, amit úgy szeretnél. És eddig úgy érezted, hogy jogos is az igényed. Hát ki kell ábrándítsalak. Nem jogos. Tudod, mihez van jogod? A pokolhoz. Ezt hoztad és hoztam össze. Ennyit érdemlek. Semmi mást. De nem érdemlünk Isteni áldást, meg örök életet. Amit mi össze tudtunk hozni a bűneim miatt, az a kárhozat. Ez az, ami jár. Szeretnéd megkapni, ami jár? Hát nem. Azt azért nem. Érzel a különbséget? Még néha keresztényként úgy gondoljuk, hogy jár nekünk valami az Istentől. És mikor ne adja meg az Isten, akkor mi zúgolódunk az Istennel szemben. Pedig amikor megtértünk, akkor nagyon nem akartunk mi semmit. Csak az Isten jósága és irgalma megtérésre ösztönzött bennünket. És pont elég volt az, hogy azt a választ kaptuk az Istentől, amikor megvallottuk bűnénket, hogy megbocsátottam. Megbocsátottam. És már boldog voltunk már, ezt emlékszem, hogy szaladtam az utcán, értem meg ezeket az 9-eket, hogy május estén sírtam, én nevettem, és csak szaladtam hazafelé, szárnyaltam, nem is tudtam én, hogy mi történik velem. Olyan voltam, mint a gyermek, aki nem tud beszélni. Tehát mikor kérdezték tőlem, hogy mi történt veled, vagy miért akar abba a diszkót, elkölcsi okai vannak. Én nem tudtam én beszélni arról, hogy mi történik velem. Tehát mint a gyermek, tudod? Csak a gyermek annyit tud, hogy ez jó neki. És hogy elég neki. Nem tudtam én beszélni nagy dolgokat, nagy igazságokat, nem is tudtam, és értettem az egészet, mi történik velem. De megtörtént. És pont elég volt. Nem akartam én már sikeres DJ lenni, nem akartam én már sok pénzt keresni, nem érdekel nekem már az egész. Nekem csak Krisztus érdekelt. Ő, csak annyi, elég is volt. Beszélni se tudtam róla, még szolgálni se tudtam. Nem kértek fel prédikálni sehol. Hónapig, fél évig nem volt más dolgom, csak eljártam imaház, meg olvasnám a Bibliát. Ez volt a szolgálatom. Mert néhány emberek elmondtam, hogy hát mindig, amit tudtam, ugye mindig, minden hónapban kicsit többet tudtam. És akkor az egy hónapig, hogy fél évig ment, és mindent elmondtam. Egy 20 percben, 10 percben, mikor mennyi. És akkor kifújtam, akkor mondtam, hogy nem tudok többet mondani, viszlát. Kész. Semmi többet nem akartam. És nem is érdekelt az egész. Semmi nem érdekelt. Nem akartam én karriert befutni, nem akartam én sikeresen, nem akartam, hogy sok pénzem legyen. Nem érdekelt semmi. Csak a Biblia érdekelt, meg az Úr Jézus. Semmi más. Mikor meg növekedtem, úgy kifinomodott a kis ízlésem, meg a kis szellemi látásom, meg a kis jogok, meg minden, hogy már meg tudtam mondani az Úrnak, ezt így, meg úgy, meg amúgy, meg ide parancs, oda parancs. Hogy? Ki? Ember, tér már részhez. Szállj már le a lóról, mert le fogsz esni róla. Tehát jó dolog úgy csendesen, alázatosan a keresztnél lenni, és úgy tudni azt, hogy Uram, azt, hogy most itt lehetek ebbe a gyülekezetbe, ez egy óriási kiváltság. És hogy úgy lehetek itt, hogy üdvösségem van, fantasztikus nyereség. Fantasztikus nyereség. Több nem is kell. Így ment a tékozó fiú az apához, és te is így mentél. Különben nem tértél meg? Ha megtértél, így jöttél. És hogy mit mond az apa? Ezt a mocskos, büdös, szakadt gyermeket, aki elpengette a vagyont, magához öleli, megöleli. Azt mondja a szolgának, figyeljetek, új ruhát, gyűrűt, sarut, hamar hízott ulkot, elveszett a fiam, de megtaláltatott. De hadd mondjam, hogy ezt nem érdemelte meg ez a fiú. Értitek? Tehát az, hogy az atya megállt bennünket, felettébb, mint hogy mi elképzelni tudnánk, elgondolni tudnánk, az nem jár nekünk. Azt mi nem érdemeltük meg. Az a kegyelme az atyának, és az atya szeretetéből fakad. Mert ő atya, akit a fiú kijelentett nekünk. Amen. De ne fordítsuk meg magunkba, hogy az áldás nekünk jár. Mert nem jár, nekünk a pokol jár és a kározat, érted? Szóval ezt jól tudom magamról, hogy nekem ez jár. Ennyit tudtam összehozni saját erőmből. És hadd mondjam, lehet ki kell ábrándítanom néhányotokat, továbbra sem tudunk többet összehozni saját erőmből. Csak ennyit. Tehát bánni is próbáljuk, gürcön, nem fog menni más, csak a kárhozat, ennyire megy. Az összes többi az Isten kegyelme. Az Isten szeretetéből fogad, amit nem érdemlek meg. Ha van valamid, tehát nem tudom, hányan vagytok úgy, akik reggel fölkeltek, és hálát adtok az Istennek, hogy volt hova lehajtani a fejeteket. Hogy volt mit fölvenni, hogy van ruha, amivel beburgolod a testet, és nem fázol. Hogy van mit enni. Hogy hányan vagytok itt, akik úgy keltek föl reggel, hogy ezért megköszönitek az Istennek, hogy ez nem természetes. Hát nekem ez jár. Hát, hadd mondjam, nem jár. Nem jár. Az, hogy ez így van, az kegyelem. Az Isten szeretetéből fakad, amely nem érdem szerint van. Mert nem érdem szerint fizet az Isten, hanem szeretetéből, kegyelméből, mert ő ilyen alázatossá lett, hogy még foglalkozik veled és velem is. Mindennek ellenére. Ilyen egyszerűvé lett az Isten, ilyen közelvalóvá lett az Isten, hogy foglalkozik veled és velem. Közel tud jönni. De még néha nehezünkre esik a másikhoz közel kerülni, mert nem tetszik a fizimiskája, vagy valami, vagy úgy mosolygott, vagy úgy húzta az órát, hogy biztos nem szeret. És azért van a megterhelődve az emberi kapcsolataink, mert megvan terhelődve az Istennel való kapcsolatunk is. És nem gondolkodunk helyesen az Istennel való közösségünkről. Tehát az én hozzáállásom az Istenhez az maximum a hála. Maximum, hogy köszönöm. Tehát nem az, hogy add ide, mint a pióca szellem. Add ide. Ez nem, és akkor kiszívja a vérét, és akkor eldobja, hogy már nincs mit szívni. Ez nem Isten szelleme, hanem ez a világ szelleme. Aki a világ szelleme használni akarja a dolgokat. Még az Isten is használni akarja, meg az emberek is használni akarja. A testét, a pénzét, a befolyását. Használni akarja másikat. Az Isten szelleme megtérésre ösztönöz. Megadásra ösztönöz. Alázatra ösztönöz. Meghajlásra ösztönöz Isten előtt. Mint hogy hallottuk, hogy nem mondhatja az agyag a fazekasnak, hogy milyen néformáljon. Hát hova lenne a világ? Megmondaná az agyak, hogy figyelj csak, én most pohár szeddék lennék, más meg kancsó. Miért csináltál engem pohárrá? Kancsó akartam lenni. Miért ilyen ajándékot kaptam? Miért nem azt kaptam? Az miért megy jobban? Az miért tud jobban, mint én? Hé! Hol élünk? Mit képzelsz te magadról? Hogy az Istennek megmondod, hogy milyenné formáján téged. Tehát az Úr felhívja a szívünket, gondolatainkat is, hogy engedjük el az összes többit, ami azon kívül van, hogy örök életem van, és megbocsát az Isten. Az összes többit engedd el. A tékozó fiú üres kézzel jött az atyához. Nem tudott hozni neki semmit. Még szépen föl se tudott öltözni. Büdösen úgy, hogy volt. Igaz? Az atya szeretete, kebléről lelte, megtisztította, helyreállította, és örökösi pozícióba helyezte. Ezt tette meg velünk az Isten. De vigyázz! Vigyázz! Mert mindez kegyelem, és nem érdem. Értitek, amiről akarok beszélni? Értitek? Mindez kegyelem, és nem érdem, és bármilyen ígéretet vallasz meg, ami a Bibliában benne van, soha nem vallhatod úgy meg, hogy neked az jár. Mert nem is fogod megkapni. És nem fog működni. Viszont nyugodtan megragadhatod úgy, hogy az atyád kegyelemből, szeretetéből meg akar téged áldani. Bár nem érdemlem meg. Bár nem jár ez nekem. És akkor nem lesz annyi hálátlan keresztény ebben a gyülekezetben sem. Hanem háladásunk bővölködni fog. Bővölködni fog. Nem kell dicsőtöknek tuningolni a gyülekezetet, hogy dicsérjük már az Istent. Mert az emberek szíve szabad lesz. És boldog. Teljes. Minden megvan. Van örök életem. Akkor minden megvan. Halleluja. Hát akkor minden megvan. Ennél rosszabb már nem lehet. Érted? De értsd meg, Isten többet ad ennél, de az nem azért, mert jár. Hanem mert szeret. Érzitek a különbséget? A világ szelleme, amely megragad, megszerez, megáldja saját magát mások pusztulása révén, mások leigázása révén, és az Isten szelleme, amely felemel, magához ölel, megtisztít, megszabadít, helyreállít, és megáld. És a legnagyobb áldása pedig az, hogy elfogad, és ennél többet nem adhat. Amen. Szeretném, hogy egy kicsit el tudnánk csendesedni, és úgy végig gondolná ki a saját életét, mindegyikünk a magunk életét, hogy mi az, amit el kéne engedni most. Amit koloncként húzol magad után, vagy húzod magad után, mert úgy gondolod, hogy jár az neked. És mi az, ami akadályoz abban téged, hogy egyáltalán úgy megnyugodj, és ki tud mondani, hogy Uram, elég nékem a te kegyelmed. Elég. Semmi több nem kell. Hát ez a szabadság. Ez a keresztény szabadság. Így lesz szabadnak lenni ettől a világtól. Így lesz szabadnak lenni a bűntől. Így lesz szabadnak lenni az Istennel a közösségre. És kérd az Urat, az ő szeleme által, hogy adjon erőt neked, adjon kegyelmet neked, hogy gyermek tudj, és gyermek tudjak lenni. Amen. Szeretném, most meghajtálnánk a fejünket, picit csendben lennénk. Az Úr előtt tényleg most nem mással foglalkozz, nagyon kérlek, hanem behunyott szemmel, ki saját életét gondolja végig, hogy hol is tartok én az Istennel kapcsolatban. Min is gondolkodom. Aztán majd Norbit kérem, hogy hangosan egy imádsággal fejezze be, és még majd tovább.